Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
betiltott dalok és dobütemek.
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Talán ezért is lehetett minden idők legtöbb rendőr autóját összetörni a filmben, én 72-ig számoltam, nem tudom hol a vége.
A napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
önkormányzati választás.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
önkormányzati választás
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Vannak bódék, de semmi sem akciós.
2.
Kérnek valamit, de nem adnak semmit.
3.
A képviselő jelölti fotók úgy néznek ki, mintha a fogkrémre ittak volna tonikot.
4.
Mindegyik okleveles gépészmérnök, két lánya van, hobbija a színház és a természet, és a szomszédunk. Pedig még sosem láttuk a kisboltban.
5.
Az önkormányzati választáson valójában arról dönthetünk, hogy kit hívnak meg fellépni a falunapra.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Jok a peletün kumfuntaita, bőzte kaikki voita, lődrikki vaikka kiviste aita. Sua kaikki kunnioittaa. Muuta puolustusta en, mä tarvi kuin vain sen. Joku hyökkää takaa, maassa hän pian makaa. Taito kiinalainen tää, ei häviölle koskaan jää. Iskut, potkut, jotka teen, osu aina kohdalleen. Joka pelätyn kungfun taitaa. Sua kaikki kunnioittaa. Liivin yksi en jui, mut pian rauhoittui. Huusin, menkää jonoon. Eka kaatui monoon, toiset kukin vuorollaan. Piankin tutki pintaamaan, kun mä hetken huitelin. Loput turvas kenttuihin, joka pelätyn kungfun taitaa. Voi estää kaikki voittaa.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Zsebrádió, A-tól Z-ig!
Van itt egy érdekesség, 1963-ban, tehát 18 évvel a második világháború után szállt föl az első Európában gyártott nagy repülőgép, amit közösen fejlesztett két ország, a franciák és a németek. Az érdekes ebben az, hogy a világban rendkívül fejlett országok vannak, akik nem gyártanak ilyen bonyolult szerkezeteket, mint a repülőgép. Miért? Mert a második világháborúban a győztes hatalmak megegyeztek, hogy csak a Szovjetunió, tehát az oroszok, és az Egyesült Államok, tehát az amerikaiak, ők gyárthatnak repülőgépeket. Így mi, európaiak, akik ugyan már a háború vége óta békében és szövetségben vagyunk az amerikaiakkal, nem gyárthatunk repcsiket. Mert ez a két nagyhatalom nem engedi meg, hogy ezt gyártsuk. Tiszta undokság. Ezért van például, hogy az európai utasszállítógépet, az Airbust, ami nagyon menő, három országban kell gyártani, hogy így cselezzük ki azt, hogy 80 éve aláírtak egy szerződést, amit békeszerződésnek hívnak. Az utasszállító repülőgépek nagyon fontosak és nagyon drágák. Amíg mi európaiak ki nem találtuk ezt a cselt, írtózatosan drága röpcsiket kellett vennünk, és ki voltunk szolgáltatva. Ha egy ország olyan fejlett terméket tud gyártani, mint például egy telefon, akkor minden országnak el tudja adni, és a polgárai, azaz mi, gazdagon és boldogan élhetnek. Egyébként Magyarországon is van ilyen különleges gyár, régen úgy hívták Flextronics, igen, akik az Xboxokat gyártották például a világnak. Most már Flex. Már a gyár. Ami olyan fejlő, szóval ez a Flex olyan menő és fejlett dolgokat gyárt, hogy tavaly majdnem 1 000 milliárd forint bevétele volt. Ez annyira sok, hogy még a pénzügyminiszter is küld nekik húsvéti képeslapot, hogy el ne menjenek más országba.
Zsebrádió!
Jobb csörögni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Van egy totális félreértés a nemzetközi pop-rock szakmában, miszerint a pop és rock nyelve az angol. Na, erre mondom én azt, hogy kapitális marhaság. Mert ugye se szeri, se száma a nem angolul énekelt világslágereknek. Hogy más nem mondjak, ott van ugye az a, hogy is hívják, zenekar, tudod, kire is gondolok, tudod, kire gondolok ő, illetve nemrégiben lépett fel hazánkban Tudjátok jól, hogy mi itt az ötödik zsebességben nem szoktunk levegőbe beszélni, szóval jöjjenek világslágerek, finnül, parokuszema, ahogy azt elmésen, minduntalan megjegyezte, megboldogult Toivon nem felügyelő.
Vähän ehkä sain. Multa turha kysyä on kenen pää. Noin täällä lisää parku aina valittain. Oblati, oblada, tämä riittää. Kaikki tulee luonnostaan. Oblati, oblada, tahdon kiittää. Vaikka ehkä vähän saan. Elämältä haluaa. Kaikki muille annetaan. Nenästä ei kasva toki enempää. On onni sillä. meillä, joka osaa olla vaan. Obladi, oblada, tämä riittää. Kaikki tulee luonnostaan. Obladi, oblada, tahdon kiittää. Vaikka ehkä vähän saan. Minä haluan en muuta kuin vain sen, vain sen. Mitä osakseen sain, tahdon vain sen vain, sen mitä mä kerran sain.
Jääradio!
Mama, ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
A Kelemen férfi név a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése jámbor, szelíd, jóságos. Ennek megfelelően például egy csomó pápát találtam, akik Kelemenek voltak, mert egy pápa legyen jóságos, meg ilyenek. Volt is Kelemen pápából 14, de ez kutyafüle. Képzeljétek el, volt 3 darab Kelemen ellenpápa is. Hogy mi az az ellenpápa?
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Ellenpápa. Az ellenpápa, latinul pseudopápa vagy antipápa, a törvényes pápával szemben törvénytelenül és érvénytelenül választott egyházfő a katolikus egyházban. Előfordultak ellenpápák, mert például a bíborosi kollégium megosztott volt, vagy a császár, illetve a római arisztokratikus családok beavatkoztak a pápa választásba. Az ellenpápa azt jelenti, hogy széles körben elfogadott, mint pápa a katolikus egyházon belül, és aktívan a tényleges pápai trónra törekszik, és ez bizonyos mértékben sikerül is neki. Csak akkor legyél ellenpápa, ha szeretnél antipápa lenni, de ha nem, lehetsz antipatikus is, vagyis ellengyógyszerész.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Többféleképpen is lehetett valaki ellenpápa. A legegyszerűbb módja, amikor saját magát kiáltotta ki pápának, és megpróbált meggyőzni egy csomó embert, hogyha őt követik, akkor jó lesz nekik. Volt olyan is, amikor néhány hívő kiáltotta ki a delikvenst pápának, de a kedvencem mégis az, amikor a saját családjuk. Ezt érdemes egy kicsit úgy elképzelni, hogy mondjuk a nagyi azt mondja, hogy kisunokám, te olyan szép vagy, és olyan okos. Nem tudom, van nagyi, aki nem ezt mondja. És ki kiált pápának, pláne ha a nagyi egy nagy királyi család egyik tagja. És mivel amit a nagyi mond, az úgy van, ugye? Ezért te is elhiszed, hogy te vagy a pápa, és elkezdesz otthon pápáskodni, ami ugye azért senkinek sem árt. Csak arra kell vigyázni, hogy ilyenkor ne menjen ki az utcára az ember pápáskodni, meg parancsolgatni, mert még beviszik a dili házba.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
Gomba csiki, bati csiki, dudat konga, bétu csiki, mlegyenez, mlelonga, gomba csiki, bati csiki, dudat konga.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Ez a gyík bitcoin már megint esik.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
Csak két dolog van a világon, amit csak egyféleképpen szabad értelmezni. A matematika és a Biblia.
A nap műtárgya.
Jézus Krisztus, szupersztár. Vannak, akik úgy hiszik, meglepő, de a Biblia pontosan ugyanolyan arányban tartalmaz tényeket, történelmet és pizzát. A fent említett Jézus Krisztus szupersztár ennél kevésbé trehány, annak ellenére egyedülálló módon meglepetéseket kínál. Amikor először megnézed Elvis rendező fiatalos bátorsága, hogy egy utazó színtársulat játékába csomagolja a Föld nevű bolygót cirka 1500 éve meghatározó vallást és az azt szolgáló hatalom őstörténetét. Elragadnak a dalok, amik annak ellenére, hogy ez egy úgynevezett musical, rendkívüliek. Mint tudjuk, a musical és az operett között csak az a különbség, hogy a musicalbe dobolnak meg gitároznak. Ez egy szuper musical, szóval amikor először megtekinted, azt látod benne, amit látni akarsz, amit vársz, hiszen itt tanultad meg a történetet. Jézuska, Júdás, rossz fejek, még rosszabb fejek, elnyomás, erkölcsi győzelem, stb. De amikor később másodszor megnézed, esetleg megérted a dalszövegeket, mert ugye először nem is figyelsz rájuk, meglepődsz. Sőt, megütközöl. Hé, hát ez egy másik sztori. Ez egyáltalán nem olyan egyenes és világos, mint amit először láttál. Vagy hitted, hogy láttál. Ez itt más. Oké, nagyobb vagy és felnőttebb. De akkor is. Ez itt, kérem, más. Itt nekem is van szerepem nézőnek, ez itt kreált nekem egy parányi lehetőséget, hogy megítéljem a szereplőket és az eseményeket. Nem sokat, mert ez egy musical, másrészt meg nem a Trónok harca, amit konkrétan ebből élt, hogy olyan sok dilemmát dobált az egész est az ölembe, hogy alig fért el a rákcsa meg a ropi. De mondom, zavarba ejtő. Nézzük csak úgy lágvortokban. A Jézuska jó, és kitalált valami jót, mégpedig az, hogy az emberek ne a hatalmat akarják megváltoztatni, hogy ne legyen olyan szigorú a rossz velük, meg adó, meg erőszak, hanem úgy tegyék jobbá az életüket, nagy figyi, hogy új, nagyon csócsó szabályokat tartanak be az egymás közti viszonyukban, és jó fejek egymással, meg ilyesmi. És ha így tesznek, és meghalnak, akkor utána ott lesznek vele a mennyországban, és az all inclusive. A többiek, már a követői, ezzel szemben maradibbak, és sokat kérdezősködnek arról, hogy esetleg itt az életben nem lehet-e jó. Rögtön az első szám arról szól, a Júdásé, hogy többeket bosszant, hogy például ők el vannak foglalva, nem szabadok, és ha már ő a Mesiás, már Jézuska, nem akar-e ezzel kezdeni valamit. Ezt a Jézuska nem válaszolja meg jól, amivel tovább bosszantja a Júdást. Aki ezért később ellene fordul, na jó, itt jön a tisztelet az írásnak, elárulja. Na most itt beszúrnék egy kis tényanyagot. 1. Ez a történet Judea provinciában történik. Ez egy római provincia, el van foglalva rómaiak által, a római birodalom ereje teljében van, ez a terület egyébként nem valami nagy szám. Szíria provincia sokkal gazdagabb, mert ott megy át az ázsiai kereskedelem, ez meg itt egy sivatag, benne ilyen kis oázisokkal, ezért mindenki azokban lakik, így viszonylag könnyű faluról falura járva inspiratív újdonságokat mondani az embereknek. Ráadásul ezek itten a provinciában egy istenbe hisznek, szemben rómaiakkal. Csak a baj van velük. De a római jog, miszerint ha betartják, akkor azt csinálnak a helyiek, amit akarnak, ez a római jog. Ez kérem egy vívmány, főleg az a menő benne, hogy rómaiak is betartották. Különös emberek voltak ezek a rómaiak. Már a régi rómaiak. 2. Jeruzsálem a világ már akkor is ősinek számító városa volt, néhány hektáron terült el, cirka 4500-al laktak benne. Egy jó szónok hangosítás nélkül akár 60 embernek is tud beszélni, de ez itt egy város. Tele szűk utcákkal, meg árusokkal, meg kecske megegéssel. Ha valaki járt ott, tudja, miről beszélek. Ünnepekkor meg 6-7000 ember is összegyűrt. Most meg ugye pont ünnep van. Sőt, tiszta bolondok háza. 3. A szerencsétlen Júdás csak megmutatta a római katonáknak, hogy az ott ácsorgók közül melyik a Jézuska. Mert ez az ókor. Hát nyilván fogalmuk se volt róla, hogy melyik az, hiszen eddig csak hallották, hogy valaki izgató lakossági fórumokat tart, de még nem látták. Tök érthető, hogy valakit megkérnek, hogy mutassa már meg, hiszen a Jézuska csak másfél évezreddel később lett kékszemű és szőke, amiből ugye egyből ki lehetett volna szólni. Itt megengednék magamnak egy feltételezést, miután ez az utolsó vacsora, és az azt követő Gecsemáné kerti este után történt közvetlenül,
ahol a Jézuska elhatározta, hogy ez nem lesz jó, tudja, hogy nem lesz jó, de ő ezt itten igenis végigcsinálja. Lehet elég lett volna, a római katonák megkérdezik a derék zsaruként, hogy na aztán itten melyikük a Jézus úr? Mert akkor Jézuska előállt volna, hogy én volnék, kérem szépen, mi a baj, biztos úr? Nekünk emberiségnek mindig szükségünk van egy árulóra, akire rákehetünk mindent. Csendesen idebököm, hogy az áruló általában az a kellemetlen igazság. Megpuszítta vagy nem puszítta meg? Na ugye, áruló? Pff, így járunk. Ráadásul a Jézus Krisztus szupersztárban ez az áruló fekete. De ez 70-es évek, ne csodálkozzunk. Ma nem tudom, milyen rossz lenne a Júdás, ezen egyébként talán szintén érdemes lenne eltűnődni. A zene állata Her mellett ez a másik zenés dráma, amit kötelező megnézni. De kétszer. Aztán mindenki eldönti magában, hogy van-e kérdés.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Me tulemme onnistumaan. Se on kiinni meistä vaan. Ei mistään muusta milloinkaan. Oot mun vain. Oot ainoain. Kun mä unelman kauneimman. Kai pystyy myöskin välttämään, kun tietää, kumpikin nyttään. Ei pohjaa sen parempaa, kai rakkauden...
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül, a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ.
Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
Február 3-a Magyarországon a rejtvényfejtők napja, de csak azért, mert a Füles című rejtvénylap első számának megjelenése szintén ezen a napon volt, 1957-ben. És hát a Fülest azért hívják Fülesnek, mert ennek az újságnak a logója egy csacsi. Gondolhatnánk, hogy 1957 egy igen kedves év volt, hisz még csacsiról elnevezett rejtvény újsággal is megörvendeztették a lakosságot, de igazából nem volt az. Ugyanis Magyarországon 1956. október 23-án lódult meg a forradalom, amit aztán a komancsok a szovjet vörös hadsereg segítségével, hát szakszóval élve, vérbe folytottak. Illetve 1957-ben mindenféle mondva csinált üggyel börtönbe zártak, vagy épp kivégeztették azokat, akik a forradalomban részt vettek. Ennek a sportszerűnek éppen nem nevezhető eljárásnak volt a neve az, hogy kirakat per. A kirakat per, vagy más néven koncepciós per, olyan bírósági eljárás, amikor a vádlottat előre megtervezett módon, vagy kikényszerített vallomás alapján, vagy hamis vádak alapján, vagy a meglévő jogszabályok kiforgatásával, félremagyarázásával ítéltek el. Érdekes módon épp február 3-án, igaz, 1949-ben kezdték meg Magyarországon Mindszenty József hercegprímás ellen indított kirakat pert, és még Magyarországon 1957-ben szomorúbbnál szomorúbb események zajlottak, addig a világ túlpartján egy Charles Hardin Holly nevű 21 éves srác elkezdte lerakni a rock'n'roll alapjait, és elkezdett iszonyú sikeres lenni, csak hogy 1959. február 3-án a zenekart szállító repülőgép lezuhant, és minden utas meghalt. Így szegény Buddy Holly zenei pályafutása véget ért.
Zsebrádió!
Nyelvújítás. Vegyünk egy régi szót, mozgókép színház. Tartsuk meg az első szótagot, adjunk hozzá egy kedves i főnévképzőt. És tadám, mozi!
Gutenberg. Talán hallottátok már a nevét, őt tartjuk a könyvnyomtatás atyának. Persze, hogy nem volt az előtte, már sokan nyomtatta könyveket, de megszokhattuk, hogy mi európaiak állandóan valamilyen európai kollégának tulajdonítunk mindent. Így volt ez Kopernikusszal, Kolumbusszal és a többiekkel. Gutenberg nem egyebet tett, mint hogy a legfontosabb könyvet, a Szentírást, azaz a Bibliát nyomtatta ki. Mégpedig úgy, hogy volt egy befektetője, aki pénzt adott neki, hogy nyomtasson bibliákat, amit majd el akartak adni. Ami azért volt fontos, hogy mindenkinek egyébként ugyanazt kellene tudnia, hogy mi van a Szentírásban. Előfordult akkoriban ugyanis, hogy mindenkinek emlékezetből kellett felidézni ezt a hosszú-hosszú könyvet, és néha, hát hogy is mondjam, rosszul emlékeztek. Gutenberg bibliája, nagy figyi, 641 lapból állt, azaz 1282 oldalas volt, oldalanként 42 sorral. Gutenberg minden lapot egyesével kellett, hogy nyomtasson, egy faszerkezettel, úgyhogy egyesével egymás mellé válogatta a betűket, aztán bekente festékkel, és erősen rászorított egy papírt. Képzeljétek el, hogy milyen sokáig tarthatott egy biblia elkészítése. Nem is nyomott többet, mint 150-et, amiből mára csupán 49 darab maradt fenn. Ezek a könyvek annyira értékesek, hogy csak múzeumokban lehet őket látni, de ha néha elárvereznek egyet, akkor akár 35 millió dollárt, azaz 10 milliárd forintot is fizetnek értük. Ha van kedved számolni, te is körülbelül arra az eredményre fogsz jutni, hogy a Gutenberg Biblia minden sora 2 millió forintot ér. De ne aggódj, a te fejedben lévő tudás megfizethetetlen, mert abból csak egy van.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
Szászoltat, kun te ideheted, szászoltat, kun
Soy Pan.